Kedves hallgatóim, december van, advent első vasárnapja, közeleg a karácsony, majd az új év. A megújulás és a remény ideje ez, amelyben ott van a tökéletlen ember spontán törekvése a tökéletes felé, a véges ember vágya a végtelen felé, a halandó vágyakozása a halhatatlan, Isten felé a vágy, amelyet az ember akár hívőnek hallja magát, akár nem, képtelen kiirtani magából, mert ilyennek lett teremtve. Kedves hallgatóim, ma egy igazán rendhagyó irodalmi művet hoztam önöknek a reményről. Méghozzá Örkény István egyperces novelláját, amelyben az író a maga groteszk módján zseniálisan kifejezi, amit én nagyjából mondani szeretnék a reményről. A novella címe Beszédes. Mindig van remény. Alaphelyzet az, hogy egy ember elmegy a temetkezési vállalathoz azért, hogy kriptát építessen magának. Közte és egy temetkezési alkalmazott között zajlik le a következő párbeszéd, amely tulajdonképpen maga a novella. Hallgassák szívesen. Örkény István, mindig van remény. Egy kripta különben sem olcsó, közölte a tisztviselő, legkevésbé a főútvonalon. Nem kell neki a főútvonalon lenni, mondta az érdeklődő. Az a fontos, hogy betonozva legyen. Betonozva? Hökkent meg a tisztviselő. Szokatlan, kérem. De azért lehet, lehet. Félretette a gépelt árjegyzéket. Egy blokklapon gyors számvetést csinált. A betonozott kriptának sírkő nélkül a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. Az érdeklődő azonban kijelentette, hogy nem baj. Rágta a körmét, gondolkodott. Továbbá, mondta, kell bele egy cső. Miféle cső? Kérdezte a fekete ruhás tisztviselő. Magam sem tudom, mint egy kémény, mint egy kürtő, mint a hajókon, vagy amilyen a borospincékben van. A mérnök, akit a tisztviselő odahívott, elég lassú észjárású volt. Kétszer is elmagyaráztatta a dolgot, és még utána is csak hümmögött. Ha szabad érdeklődnöm, kérdezte, miből legyen az a cső? Hát, azt már önöknek kellene tudni, mondta kissé türelmét vesztve az érdeklődő. Palából jó lesz? Kérdezte a mérnök. Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? Ön mit ajánl? Kérdezte az érdeklődő. Én semmit se értek az egészből, mondta a mérnök. De legkézenfekvőbb volna a pala. Legyen pala, mondta az érdeklődő, és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt. Továbbá, mondta aztán, be kellene vezetni a villanyt. A villanyt? Bámultak rá mindketten. Hát minek oda villany? Jó kérdés, mondta bosszúsan az érdeklődő. Hogy ne legyen sötét. Eddig a novella. És hát ugye erről van szó, hogy ne legyen sötét abban a kriptában. A világosságról, az örök életről van szó, bármilyen képtelen, groteszk, köznapi, esendő formában képzeli el a legtöbb ember, mint a novella hőse is, aki láthatóan nem vallásos, mégis spontán módon reméli élete folytatását, hisz valamiféle örök életben, és nem is tehet másként, mivel Isten képére és hasonlatosságára lett alkotva, és enélkül a remény nélkül még felkelnie sem lenne érdemes reggelenként. Vannak földi, hétköznapi reményeink, 16. Benedek pápánk szavával kis remények, földi remények, amelyek életünk egy-egy szakaszában nagyon is fontosak. Egy jó állás, szakmai siker, egy sportgyőzelem reménye, meg hasonlók. Az ilyen reményekre szükség van, hogy napról napra tovább tudjunk lépni életünk útján. Én például, hogy egy kis személyes példát mondjak, mindig azzal kezdem az új évet, hogy új ajándék naptáram első lapjára összeírom az elmúlt esztendő Isten segítségével beteljesült fontosabb reményeit, mint például egy kis unoka születése, egy hosszú és nehéz munka befejezése, egy régóta halogatott műtét sikere, és ilyesmik szerepelnek a listán. És azt tapasztalom, hogy amint az elmúlt év beteljesült reményei így feketén-fehéren, papíron ott állnak az ember előtt, hát az további jó reményekre sarkalja, előre lendíti őt. A jövő felé nehézségei közepette is. Úgyhogy, kedves hallgatóim, én nagyon ajánlom ezt az összeírós módszert. Január 1-én mindenkinek ajánlom, mert a jó dolgokra való visszaemlékezés és a remény kéz a kézben járnak, ahogy a bibliai időkben volt, amikor a választott nép reményét mindig és következetesen régi emlékeiből Isten múltbéli nagy szabadító tetteinek emlékezetéből merítette. Tehát vannak a földi remények. Ezek azonban hosszú távon nem tudnak kielégíteni. Ha valamelyik teljesül, csak hamar újabb dologra kezdünk vágyakozni, újakat remélni, aztán megint újabbat és újabbat, és soha nincs teljes, végleges megelégedés. Erre mondja az apostol, Pál apostol, a maga ismert radikális modorában, hogy a nem hívő embereknek voltaképpen nincs reményük. Nincs, így egyszerűen. Ne busuljatok, írja a tesszaloniki híveknek, mint a pogányok, akiknek nincs reményük. Pedig hát remélni reméltek az akkori pogányok is, akár a mai nem hívő emberek. Reméltek sok mindent, jó állást, üzleti sikert, vagy harci sikert, gazdagságot, mindenfélét. Pál mégis így látja, hogy a nem hívőknek nincs reményük. Igazi, hosszú távú és örökre szóló reményük, hát az nincsen. Az ilyen remény forrása ugyanis nem valami természeti vagy társadalmi törvény, vagy gazdasági kényszer, nem eszme, ideológia vagy belátás, hanem maga a bibliai hagyomány ennek a forrása, amely az emberi életet a folytonos újrakezdés, a remény közegében szemléli. Olyannyira, hogy a remény a Biblia alapszava, épp úgy, mint a hit. Sőt, olykor egyenesen a remény azonos a hittel. Például a Szentírás egyik nagy-nagy mondatában, az első Péter levél 3. fejezet 15-ös versében, amely így szól. Legyetek készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek? Hogy mi az alapja a reményeteknek? Hát a keresztény remény pontosan ebben az alapjában különbözik a földi reményektől, mert ennek a reménynek az alapja Isten ígérete, és semmi más. Isten ígérete. Az a mi reményünk alapja, hogy amit Isten megígért, azt ő be is teljesíti. És ezt egy egész sor hatalmas nagy, már beteljesedett ígérete garantálja. Szóval itt van a lényeg, hogy reményünk alapja Isten ígérete. Ezért értelemszerűen a hívő ember nem elsősorban azt reméli, amit maga gondol ki magának, hogy az majd jó lesz. Nem ezt reméli, hanem azt reméli, amit Isten ígért neki. A történelem az üdvtörténet, maga a Szentírás is egy ilyen isteni ígérettel, reményteli ígérettel kezdődik, az úgynevezett ősevangéliummal, a Teremtés könyve 3. fejezet 15-ös versében. Itt a következő áll. Miután az emberi természet az első bűn miatt meggyengült, megromlott, rosszra hajlóvá lett, Isten kilátásba helyezte az embernek a következő szomorú dolgokat. Az ember meghasonlik önmagával, a másikkal, a természettel, Istennel, meg mindennel és mindenkivel. No, emiatt olyan tragikus léthelyzet jön létre, amely aztán totálisan meghatározza az egyén életét, meg az emberiség életét, a világnak az állapotát, a világtörténelmet, és ennek nyomán előbb-utóbb a világ káoszba hullik. Na szóval, ezt így Isten elmondta, és akkor mindezek után ezt a gyökeréig tragikussá lett életet elviselni sem lehetne, hogyha az irgalmas Isten nem adott volna reményt, mégpedig sokszoros reményt a bűn után. A bűn után először is adta az ősevangéliumot, azt a reményt, hogyha a történelem az ember számára a jó és a rossz, a bűn szakadatlan küzdelme lesz is, mert az lesz. Nos hát az asszony fia, Mária fia, Jézus, a megváltó Krisztus egykor majd legyőzi a rosszat, eltapossa a sátán a kígyó fejét, ahogy ebben az ősevangéliumban olvassuk, a rossz kútforrását, eltapossa a bűnt. Ha minden megromlik is a földön, a természeti környezet, a történelem, a politika, a gazdaság, a magánélet, az emberi kapcsolatok, de mindig ott van ez a remény. Ez az első. Továbbá a második az, hogy Isten ruhát, bőrből való ruhát adott az emberre, hogy elfedje mezítelenségét, vagyis védtelenségét, kiszolgáltatottságát a világ ellenséges erőivel szemben. És harmadszor pedig a bűneset után egy óriási, de óriási reményt adott akkor, amikor kijelentette az első emberpárnak, Ádámnak és Évának, hogy a bűn után is megmarad az élet három alappillére, tartó pillére. Az életnek három alappillére van. És ez megmarad, azt mondja Isten, a munka, a föld és a szaporodás, gyermekáldás. Ez a három alappillér. És ezek megmaradnak a bűn után is. Hiszen a bűn előtt is volt munka, hisz az embernek művelnie kellett az édenkertet, és ez munka, az megmarad a bűn után. Igaz, hogy a munka küzdelmes lesz, és csekély eredménnyel kecsegtető, mondja Isten, de megmarad. A föld adománya is megmarad. Igaz, hogy a föld többé már nem az édenkert a bűn után, hanem verítékes munka árán adja szűkös termését, de megmaradni megmarad. Ugyancsak a gyermekáldás. Mivel Isten rendelte, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, szintén megmarad a bűn után is. Igaz, igaz, fájdalommal, kínnal, szenvedéssel kapcsolódik össze a gyermekszülés, de megmarad. Egy szóval, amikor eláradt a bűn, túláradt rajta a kegyelem és a remény, amelyet Isten bőségesen megadott az ősszülőknek a bűn után, akkor, amikor pedig minden összeomlani látszott. Nos hát, az emberiség őstörténete a Bibliában lezárul a Teremtés könyve 11. fejezetével. Ám ezután a választott nép története, amelyik elkezdődik a 12. fejezettől mindjárt, az is egy hatalmas isteni ígérettel kezdődik, amelyet Ábrahám kap. Az Ábrahámnak adott ígéret így szól, fiat születik neked a feleségettől, Sárától, és te e fiú által sok-sok népnek az atyává leszel, sőt, majd valamelyik utódodban egykor áldást nyer a föld minden népe. A te utódodban nyer áldást a föld minden népe. Így az ígéret, na erre Ábrahám remélni kezdett. Hitte és remélte, hogy Istennek ez az ígérete, ez megvalósul. Emberileg egészen reménytelen helyzetben volt, és mégis a reménytelenségben remélt, mivel hogy ő ekkor ugye 100 éves volt, és Sára pedig 90. Remélt Ábrahám, és teljesült is a reménye, mert megfogant, majd megszületett a fia, Izsák. A remény pedig akkor az igazi, ha elkezdünk annak fényében cselekedni. Akkor, amikor még sehol poros nyoma sincs, semminek. A remény teljesedése sehol nincs. Mégis megtesszük mindazt, ami a remélt dolog felé mutat, és azt segíti elő. Hát, ha valaki reménykedik, hogy lefogy. Első dolga, hogy elkezd egészségesebben táplálkozni. Ha azt reméli, hogy nyer a lottón, hát az a legkevesebb, hogy vesz egy lottószelvényt. Ahogy a régi viccben halljuk, amelyet most el fogok mondani, így szól, egy zsidó ember elment a zsinagógába, és imában kérte Istent, hogy adja meg, hogy ő nyerjen a lottón. Hát nem nyert. Erre elment az ember másodszor is a zsinagógába, meg harmadszor is elment, és mindig ugyanezt kérte, hogy ő nyerjen a lottón. Na hát végül Jahve egy kisé dübegurult, és mondotta szólván, ugyan fiam, eridj, aztán vegyél már végre egy lottószelvényt. Hát nem igaz? Mert Isten a remény dolgaiban nem cselekszik az ember nélkül. Nem. A reményt ő teljesíti be, de ehhez együttműködést kíván tőlünk. A nyereményt, hogy az előbbi viccnél maradjak, a nyereményt Isten adja, de a lottószelvényt azt nekünk kell megvásárolnunk. Így a remény a nyomában járó cselekvéssel együtt feltétele a megvalósulásnak. A jó dolgokat a remény hozza be a valóságba. Mit is kérünk a rózsafüzérben többek között? Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Igaz? És kétségtelen, hogy Jézus meg is tudja erősíteni a reményünket, de ismét csak nem mi nélkülünk. Mit tehet az ember? Mit tehet, ha reménye meggyengült, hogyha reménytelen helyzetben érzi magát? A Biblia szerint, meg az emberi tapasztalat szerint három dolgot tehet. Úgy, mint cselekvés, emlékezés, imádság. Ennyi. Vegyük sorra röviden. Remény és cselekvés. Ebben az ős példa Ábrahám. Ő, amikor remélni kezdett Isten ígéretében, hogy ugyanis neki fia lesz, nyomban elkezdte tenni azt, ami reményéből következett, hát hogy szépen mondjam, fogta magát, és fiút támasztott Sárának. Meg is született Izsák. Szóval a recept, amit még csak remélsz, de nem látsz, azt tekintsd már is jelenvalónak, megvalósultnak. Ez egy bibliai alapelv, az egyik legfontosabb. Tekintsd már is jelenvalónak, és tégy érte magad is. Ez előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan formában, de mindig beválik. Hát persze a cselekvés mellé oda kívánkozik, vagy kínálkozik a szenvedés is, mert az a Biblia szerint paradox módon növeli a reményt. Hogy miként, az nem egyszerű, Pál írja le, Pál apostol a Római Levél 5. fejezet 3-4-es versében. Ezt írja idézem, még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad. A türelemből kipróbált erény. Majd a kipróbált erényből, mármint szó szerint erőből, pedig reménység lesz. Tehát szenvedés, türelem, erény, reménység. És, írja az apostol, na ez a remény, ez nem csal meg, valóra válik, mert Isten megígérte, és mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt a szívünkbe Isten szeretete, amely nagyobb a rossznál, átsegít a legnagyobb bajokon is. Másodszor, remény és emlékezés. A reményt igen nagy mértékben táplálja, hogyha visszaidézzük Isten kegyelmeit az eddigi életünkben. Hát már pedig minden hívőnek vannak ilyen emlékei, hát kell, hogy legyenek, azért is lett hívő. Na most végtelenül hasznos ezeket föleleveníteni a nehéz óráinkban, mert emlékezés és remény mindig együtt jár. A választott nép ezt nagyon-nagyon értette. Azért értette olyan igen nagyon, mert sokszor mása sem volt neki, csak az emlékezés rég volt kegyelmekre. Amikor kilátástalan helyzetben voltak, hát már pedig többnyire a bibliai korban abban voltak, akkor azt mondták, emberek, emlékezzetek, hogyan hozott ki minket Isten erős kézzel, fölemelt karral az egyiptomi fogságból, a szolgaság házából, meg hogyan vitt át minket száraz lábbal a tengeren. Hát emlékezzetek, hogy ne mentene meg most is. Az emlékezés reményt növelő erejéről tehát több évezredes tapasztalatok tanúskodnak. Nekem pedig ez Isten kegyelmeinek visszaidézése nehéz időkben, hát ez mindig bevált. Úgyhogy ezt is ajánlhatom mindenkinek. Végül remény és ima. Micsoda az ima, a kérő ima? Nem más, mondta egy keresztény bölcs, mint a vágyakozás gyakorlása. Ha Isten késlelteti egy-egy reményünk teljesedését, annak sok oka és sok célja lehet. Az egyik legfőbb célja az, hogy várakozás közben egyre jobban, erősebben vágyakozzunk a dolog után, mert az üdvös vágyakozás az valamiképpen egy tágítja, kettő pedig tisztítja a szívet. Persze jó imáról beszélek, természetesen. Nem kérünk Istentől fölszínes, csupán kényelmünket szolgáló dolgokat, sem pedig méltatlan dolgokat, sem pedig olyan dolgokat, amik direkt eltávolítanának tőle. Persze nem. De a jó ima az igenis tágítja és tisztítja a szívet. És erre nagy szükségünk van, mert ugyanis az a helyzet, hogy Isten, hát ő hatalmas dolgokat akar adni nekünk. Végső soron önmagát, a vele való közösséget, az ő lelkét. Na most ehhez képest a mi szívünk meg kicsi. Kicsi, és nem bír befogadni ilyen nagy adományt, hanem tágításra szorul. Erre ima közben ébredünk rá, és éppen ez a vágyakozás, a vágynak a gyakorlása. Vagyis megtanuljuk, hogy mi az, amire vágyjunk, amit valóban hasznunkra, meg a többi ember hasznára kérjünk, mert Isten az ilyen kéréseket teljesíti, följebb, mint sem kérni, vagy elgondolni tudnánk. És az ima tisztítja is a szívet, megtisztítja mindattól, ami nem tesz jobbá, ami nem ment meg. Röviden megtisztít öncsalásainktól. Emlékezés, cselekvés, ima. Ezek tesznek alkalmassá a nagy reményre, hogy elnyerjük Isten ígéreteit. Kedves hallgatóim, eredményekben gazdag, jó reményekkel és minél több beteljesült reménnyel teljes adventi időt kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Mind a hármunknak van fia és lánya is.